Kedves testvéreim, Istenünknek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve és várva hirdetni kívánom közöttetek az ő üzenetét, az írva található Zakariás próféta könyvében, Zakariás próféta könyvének a 4. fejezetéből olvasom az 7. verset. A velem beszélő angyal újra fölébresztett engem, ahogyan álmából szokták fölébreszteni az embert, és ezt kérdezte tőlem: mit látsz? Én így feleltem: egy színarany lámpatartót látok, tetején egy tál, 7 mécses van rajta, és a tetején lévő mécseseknek 7-7 csücske van. 2 olajfa áll mellette, az egyik a tától jobbra, a másik balra. Megkérdeztem a velem beszélő angyaltól: mit jelentenek ezek, uram? A velem beszélő angyal így válaszolt nekem: nem tudod, mit jelentenek? Azt mondtam: nem, uram. Erre ő így szólt hozzám: az Úr igéje ezt mondta Zerubbábelnek: nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Ki vagy te, nagy hegy? Síksággá válsz Zerubbábel előtt. Ő teszi föl a zárókövet, miközben ezt kiáltják: áldás, áldás szálljon rá. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvéreim, ha nagyon röviden és nagyon elemi módon kéne összefoglalnunk azt, hogy miről szól ez a profécia, és miről szólnak ennek az egész korszaknak az iratai a Bibliában, akkor azt mondhatnánk, hogy nem szólnak másról, egyedül csak a vigasztalásról, az újrakezdésről, arról, hogy Istennel mindig lehet újat kezdeni. Viszont amikor ezt halljuk, akkor eszünkbe jut, hogy vajon nem többek ezek üres, keresztény vigasztaló szavaknál, mert hát valamit mondani kell, valamit mondani illik. Viszont ez a babiloni fogság és az onnan való hazatérésnek az időszaka, ez az az időszak, amelyikben Zakariás is elmondja ezeket a szavakat, sokkal nagyobb, hogy úgy mondjam, sokkal egzisztenciálisabb kérdéseket vet fel, semmint az, hogy egy népet megvertek és legyőztek katonailag és politikailag. Itt bizony arról is van szó, hogy a mi Istenünk veszítette az ellenségével szemben, vagy elhagyott-e minket az Isten, és a bűneink miatt jutottunk idáig. És innen már nem lesz tovább. És ennek az időszaknak a nagy prófétái, akik előállnak és hirdetik az Isten evangéliumát, szinte mennydörgő erővel és hatalommal, Ézsaiás és Zakariás, és minden egyes ember, akit erre használ fel Isten ebben az időszakban, vigasztalja az embereket. És bizony vigasztalni soha nem volt könnyű. Ma sem az. És akkor sem gondolnám, hogy annyira könnyű volt, amikor egy meggyalázott hitét és templomát veszített nép elé kellett kiállni és hirdetni az Isten vigasztaló evangéliumát. És amit mi ebből mindenek előtt megtanulhatunk, az az, hogy a hívő élet, a keresztény élet, az Istennel élt élet, az finoman szólva sem könnyű. Az nem sétagalop. Mert amikor megismerjük Istent, akkor úgy gondoljuk, hogy na most megérkeztünk végre. Most már minden jó lesz. Jön a teljes nyugalom, jön a teljes békesség. Aztán persze jönnek a hétfők, és jönnek a keddek, telnek a napok, és telnek a hetek, és bizony az első szeretet lángjai is kezdenek alábbhagyni, és nem mindig érezzük azt a mindent átható élményt, azt a mindent átható békességet, amit az elején. Elkezd rutinná válni az istentisztelet, elkezd rutinná válni az imádság, és bizony jönnek a problémák, nagyobbnál nagyobbak, és ilyenkor megszólal bennünk onnan valami hátulról, hogy szerinted megéri ez? Aztán lehet, hogy még lejjebb süllyedünk, amíg nem el nem jutunk odáig, mint a babiloni fogságban az Isten népe. A teljes reménytelenségig, a teljes lemondásig, a kimondott, vagy éppen ki nem mondott kétségekig. És ilyenkor van az, hogy elkezdünk elmaradni az Isten tiszteletről, nem járunk már el házi csoportba, nem járunk már el ifjúsági órára, és mintha már az imádságaink sem lennének olyanok. És azt érzi az ember, hogy kiüresedtem, hogy kiégtem. És ez is fogság, testvérek. Ne gondoljuk azt, hogy csak a nagy ókori birodalmak korában létezett fogság. Az érzés, az egésznek a lényege mit sem változott. Ma is rengetegen élnek lelki fogságban. Fogságban tart a múltunk, a jelenünk vagy a jövőnk. Bánt a tegnap, teherként élem meg a mai napot, vagy félek a jövőtől. Rettegek hazamenni, mert ki tudja, mi vár ott rám. Félve megyek be az iskolába és a munkahelyre, mert kicikiznek a többiek. Vagy sajnos olyat is át kellett élnem nem olyan régen, hogy ez itt Kiskunhalason történt, hogy egy kislány szándékosan nem járt iskolába, hogy vigyék el nevelő szülőkhöz. Mert azt mondta, hogy ennél az is jobb lesz, ha nevelő szülőkhöz kerül. Van és létezik tehát ma is fogság. És akkor is a saját bőrükön tapasztalták meg ezt az emberek, mint ahogyan ezeket a Zakariás ígéket is. Ezeket a Zakariás ígéket, ezt a nagy látomást, amire nagyon sokféle magyarázatot lehet adni, és jó nehezen érthető is, de az az egy biztos, hogy nem véletlenül áll a bibliai könyvnek a közepén. Mert olyan üzenetet hordozott akkor is és ma is, amiben bele kell kapaszkodnia a fogságban élő népnek. Tudniillik, egy olyan látomást lát ez a próféta, ami a templom egyik legfőbb felszereléséről szól. És ez volt a folyton égő mécses. És ennek a mécsesnek az volt a feladata, hogyha valaki belép a templomba, akkor azt érezze, hogy az Istennek a fénye az bevilágítja a templomot, bevilágítja az ő életét, és természetesen bevilágítja az egész teremtett világot. Arra kellett, hogy emlékeztesse ez a mécses, ami folyton égett. Ezért is van az benne a látomásban, hogy ott áll mellette a két fa. A két fa táplálja folyamatosan ezeket a mécseseket, hogy soha ne égjen ki a fényük. Arra kellett, hogy emlékeztesse a belépő embert, hogy azé az utolsó szó, aki azt mondta, legyen világosság. És amikor valaki belépett a templomba, ezzel folyton szembesült. Az isteni fény ott lobogott a szeme előtt lelkileg és valóságosan is. Igen ám, de ez a profécia egy olyan helyzetben szólal meg. Ennek a profétának egy olyan helyzetben kell ezt kimondania, amikor a templom romokban volt, a második templomnak csak a nagy vágya van meg, az alapkövét rakták le, bizony nem lehetett könnyű ezeket elmondani. Egy testileg, lelkileg, anyagilag megviselt népnek szólt, hogy bármilyen furcsa is ez most számotokra, és nem hisztek benne, de az Isten fénye akkor is ott lobog előttetek, amikor ti azt nem látjátok. És tudjátok, kedves testvérek, én ezt az igét átéltem a saját bőrömön, és átélem folyamatosan is, mert mielőtt én eljöttem ide Bács-Kiskun megyébe, Jánoshalmára először, azelőtt kaptam egy ígéretet, hogy itt fel fog épülni a templom. És másfél év után kérdeztem az Istent, hogy Uram, hol van annak a templomnak a vágya? Hol van? Mi erre az esély? És akkor körülnéztem magamon, és megértettem, hogy itt ül körülöttem 20 ember, és ők az Isten temploma. Mert ők minden emberi számítás szerint nem kéne, hogy ott üljenek. Nincsen rá emberi magyarázat, hogy ezek az emberek ott ülnek. És ekkor értettem meg ezeket a vigasztaló igéket. Ekkor értettem meg, hogy az Isten elengedi a népét a fogságig, elengedi az apostolait a bebörtönzésekig, a bottalverésekig, elengedi a fiát is a kereszt halálig, de vissza is hozza őket. És ez a vigasztalás szól most nekünk is. Mert bizony könnyen lehet, hogy te is ezekben a fogság helyzetekben vagy, vagy még ezeknél is mélyebben. És én azt teljesen meg tudom érteni, hogy ilyenkor az ember nem a nagy víziókra, nem a nagy prófétai látomásokra kíváncsi. Vagy pláne nem tudunk hinni benne. Vagy éppen egy, amikor úgy érezzük, hogy a kereszténységünk kezd rutinszerűvé válni, hogy elkezdtünk ebbe az irányba mozdulni. De hogyan az egész Biblia lényegében erről szól, ezzel a proféciai látomással együtt természetesen, úgy most neked is szól személy szerint az Isten, hogy elengedlek a fogságig, de vissza is hozlak onnan. Mint említettem, a mai igénk a prófétai könyvnek a középpontjában áll. Lényegében ez adja meg a teljes könyvnek, a teljes profécia gyűjteménynek az értelmét. Az az ígéret, hogy itt templom fog épülni, és az ismét azt kell, hogy hirdesse, hogy fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Úgy látszik tehát, hogy ezt a vigasztalást mindenképpen az életünk középpontjába kell, hogy helyezzük. Ami számunkra még talán egyszerűbb is, mivel tudjuk, hogy az Úr Jézus temploma is leromboltatott. Ahogy hallottuk a lekcióban, azt mondja, hogy romboljátok le a templomot, és én harmadnapra felépítem azt. És most már ez a lerombolt és felépített templom áll örök mécsesként a mi világunkban, hirdetve az Isten dicsőséges fényét. Hadd kérdezzem meg, testvérek, hogy mi odahelyeztünk-e már az életünk középpontjába ezt az isteni fényt? Ezt a folyton égő isteni fényt a Jézus Krisztusban? Tudom, azt szokták mondani, úgy szoktunk erről prédikálni, hogy amikor az isteni fényhez, a krisztusi fényhez közelebb kerülünk, akkor ott nagyon is meglátszik, ami szennyes voltunk. Nagyon is meglátszanak a mi hibáink, ami bűnös voltunk. Én mégis azt gondolom, hogy ez az ige elsősorban nem erről szól. Nem ez az elsődleges célja, hanem az, hogy erőt adjon. Hogy ahányszor ránézünk erre a Krisztusra, hogy ahányszor eszünkbe jut, amit ő tett, amit ő tanított, az azért kell, hogy legyen, hogy mi mindig erőt kapjunk a fogságunk legmélyebb szegleteiben is, hogy minél többen megismerhessék, hogy nem kell ebben a lelki fogságban élned, mert innen van kiút. Én vagyok a világ világossága, mondja Jézus. Te szeretnéd-e őt követni? Te szeretnéd-e, ha lenne egy ilyen folyton égő örökmécses az életedben, aki folyamatosan arra emlékeztet, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mert én meg akarlak téged vigasztalni. Ami most csak egy nagy álomnak tűnhet, az Krisztusban valósággá válhat. És a héten olvastam a 20. század egyik nagy teológusának, Dietrich Bonhoeffernek a börtönleveleit, aki ott van a börtönben, vár a kivégzésre. Tudja, hogy emberi számításai szerint nem nagyon lesz tovább. És ezt írja. Csak is a teljes evilági élet valóságában tanulhat meg az ember hinni. Azt nevezem én e világiságnak, hogy az ember ott él a feladatok és kérdések, sikerek és kudarcok, tapasztalatok és tanástalanságok sűrűjében, és ekkor egészen odavetjük magunkat az Isten karjaiba. Mit mondhatunk ennél többet? Vessük oda magunkat az Isten karjaiba, az életünk mélységeiben, az életünk kudarcaiban, az életünk rossz tapasztalataiban, és kérjük a világosság atyát, hogy mi is a világosság fiai lehessünk. Amen.